Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen.
Kedves testvérek, nekem elég furcsa dolog volt, amikor presbiterek megválasztottak, és amikor a presbiterünkben most a második ciklusban a diakóniai bizottságba kerültem, tekintettel arra, hogy hát igencsak méltatlannak érzem magamat ezekre a tisztségekre. A 70. évenben vagyok, hát az, hogy presbiter vagyok, az a karrieremnek nyilván a csúcsa. Csak az a baj, hogy karrier van, csúcs van, a szolgálatok azok eléggé kevesek vannak benne és mögötte. Hát tulajdonképpen, hogy mit csináltam, mit nem csináltam 70 év alatt, keresztény családba születtem, itt ebbe a templomba, még ostrom előtt talán még vasárnapiskolában is jártam egyszer-kétszer, aztán elég hamar jött a háború bombázástól, akkor nem Pesten voltunk, utána pedig tulajdonképpen apám húzta elég a nyakát, mint minisztériumi tisztviselő, aztán egyetemi tanár, de az sem volt olyan nagy bizonyság, úgyhogy bizony konfirmálni a nagyobbik húgomat is meg engem, egy ismerős lelkész, az Külső Józsefvárosba küldött, nem itt, mert hát jó, biztos, ami biztos. De annak ellenére, ha igével nőttem fel, elvégeztem aztán a középiskolát, műegyetemet, alkalmazott matematikát, összekedéssel foglalkozó mérnök vagyok, de tulajdonképpen mérnökből aztán a 70-es évek közepén átváltoztam nemzetközi koordinátorra, volt egy olyan projekt, hogy Transeurópai Atópálya Projekt, még talán most is megvan és működik. Hát akkor nem nagyon építek az atópályák, de épp a gondolatot és az ENSZ együttműködést, hogy a vasfüggönyön keresztül 1978-tól közösen dolgoztunk mi mérnökök, az egy elég nagy dolog volt akkor, pláne, hogy még konvertibilis valuta is volt, és egy-két értelmes mérnök kollégával az akkori minisztériumban tudtuk a szakterületet Európába tartani és utaztatni. Hát egy-két nemzetközi projektben, meg kiküldetésben voltam én is. Most ezt azért mondom el, hogy amire hát nem büszkén, mert nem én voltam, hanem nyilván a Szentlélektől kaptam. Például volt egy pár év, a 90-es évek elején, amikor kijártam a közúti közlekedés biztonsági munkacsoportba, mint magyar delegátus. Kétszer volt ülés, ősszel, tavasszal, és egyszer jött az ötletem, hogy miért ne adhatna ez a közlekedés biztonsági munkacsoport egy olyan ajánlást, hogy államilag szponzorált televíziók ugyanadjanak már ingyen egy-két közlekedés biztonsági spotot, reklámot, propagandát. Adnak, de hát egy percnek a díja, körülbelül az évi nyugdíjam. Magyarországon nem is olyan rossz az én nyugdíjam. És lehurogták. Lehurogta a svájci. Akkor végén azt találtam mondani, Dixi et salvavi animam meam. A holland elnök gúnyosan mondta, hogy ezt ő már nem érti. Erre mondom, hogy kérek két percet, és elmondtam szépen. Ezért ilyen 3-ból, illetve 33-ból az őrálló kötelességét. Meginti a bűnöst a bűnös, és meg meg a őrálló is. Ha őrálló nem inti meg a bűnöst, a bűnös az nem menekül meg, de az őrálló sem, mert az ő tőle kéri el a bűnösnek a lelkét az Úristen. De hát, hogyha elmondtam, akkor szálvávé annyimán mélyem, megmentettem a lelkemet. Jó, értették, a javaslat nem ment keresztül. Mondjuk a szépebből az volt, hogy egy svájci levúrogó holland elnök, jó protestáns országuk. New Yorkból a más vallású bácsi jött oda a szünetbe, és hát kifejezte örömét, hogy a proféta legalább említve van az ENSZ-be. Hát most ezt mondjuk szolgálatnak tekintem, még ha nem is egészen diakóniának, talán kicsit missziósnak, de talán mégiscsak. Hát itt a presbitériumban, amit szolgáltam volna, egyszer-egyszer még mielőtt elkapott jobban a Parkinson, még lapátoltam az altemplomban, tízszer olyan hatékonyan, mint az ifjak, mert tízszer annyi ideig raktam meg a talicskát, mint egy-egy közülük a törmelékkel, és egy olyan gondolatom volt, ami a monetáris dolgot a egyházi javára fordította. Külföldi utazásaimban láttam, hogy például a bécsi katolikusok kiírták a kertmesterszem a Mihály szkínyében, hogy a külföldről megmaradt apró pénzet adja be, beváltjuk a bankból, hasznos lesz, és nem tudom, emlékeznek még néhányan. Itt meghirdettük, hogy a euróvá vált pénzeknek a fénypénzeinek, hát akik kisebb bankjegyeit adják ide, és majd beváltom, találtam el, beváltjuk. Hát ez a végén 100 000 forintot jelentett, 2-3 év előtti árfolyamon a gyülekezet prensejpénzébe. Ez volt még szolgálatom. Aztán az, hogy az ember megeteti a szomszédasszonyát, hogyha a fia nem ér rá megetetni, már nem olyan nagyon említeni való. Még egy szolgálatom van, és inkább misszió jellegű. Van egy nemzetközi szövetség, a Gideó Szövetség. Amerikaiak lanszírozták a 20. század elején, hogy bibliákat helyezünk el kórházba, börtönbe, iskolába és hasonló intézményekbe. És hát ennek szinte gyenge és egyre kevesebb hasznot hajtó tagja vagyok ennek a szolgálatnak. Viszont fiatalok, hát amerikai stílusban válogatják meg a népeket, diplomások, vagy önálló vállalkozók, és férfiak lehetnek a tagjai. A férfiak felesége, mint kisegítők, szintén tagok lehetnek. Ha véletlenül valakit érdekel ez a szolgálat, és akkor engem itten esetleg megtalál, beszélgethetünk róla, vagy talán majd, ha úgy adódik, be is tudnak mutatkozni itten a templomban. Egyszer a munkatársi biblióra 5-6 éve voltak itten. Még egy olyan elemet említenék meg, amire szintén indítatást éreztem, amikor Konrád György elvtárs valamikor 10 éve meglanszírozta, hogy ugyan szabadítsák fel a kendert és hozzon ilyen törvényt a parlament. Ketten voltak, akik följelentették a ügyességen, a másikat nem tudom, ki volt. Persze elutasították, mondták, panaszoljam meg, megpanaszoltam, azt is elutasították, de legalább nem láthatott az, hogy uniszónon mindenki akarja a kábítószert felszabadítani az országát. Ilyesmit tekintek szolgálatnak, amit persze nem én csináltam, hanem az Istennek a rajtam uralkodó kegyelme. Na most még talán, bár aztán erre sokat beszéltem, említeném a egyik legkedvesebb igémet. Tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll, és miután a bőrömet megrágják, testem nélkül láttam meg Istent, akit magam látok meg magamnak, én szemém látják meg nem más. Jobb könyve, 19. rész, 25-27-es versek. Aztán már nem nagyon húznám az itt, azt mondanám még csak el, 70. évenben, hát a közeledik az embernek, a elvilági életének a vége, és azt tudom mondani, hogy roppant bosszantana, ha attól félnek, hogy meg kell halni. Hát persze van egy szansz, hogy ugye a Tesszalonikai beliekezett első levél 4. része 17. verse, amelyik arról beszél, hogy még lehet, hogy az embernek a evilági életébe, akik élünk, megmaradunk, elragottatunk azokkal együtt, a felhőkön át az Úr elé, nem is biztos, hogy meg kell halni, hanem hát, ha még a mi időnkbe jön a Úr Jézus Krisztus, nincs kizárva. De akkor is akár élünk, akár halunk, nem magunknak élünk, nem magunknak halunk meg, az Úristenei vagyunk, ez a bizalom, és nyilván a diakónia is ezt az üzenetet viszi, betegnek, egészségesnek, erősnek, gyengének, segítve prédikálva mindenképpen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen. Helyünket maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy te vagy a mi pásztorunk, hogy te tökéletes és teljes uralmat gyakorolsz a te gyülekezeted felett. Köszönjük, hogy te vezetsz bennünket együtt is az életnek az útján. Köszönjük a te csodálatos alkotásodat, az egyházat. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket önmagadhoz, és miközben önmagadhoz hívtál, részesévé tettél az egyháznak bennünket. Köszönjük, hogy te tudod, te ismered önnön gondolatodat, hogy miképpen épül fel a te gyülekezeted, a te egyházad. Te adsz részt a szolgálatban nekünk, kinek-kinek úgy, amint a te lelked megajándékozta különböző kegyelmi ajándékokkal, amivel szolgálhatunk neked. Köszönjük, hogy nálad minden rendben van. A te gondolatodban, a te tervedben minden tiszta és világos. Bocsáss meg, hogy sokszor olyannyira összekevergetjük a dolgokat, hogy zavarosak a gondolataink, hogy utána a gyakorlat sem áll meg a te gondolatodon. És köszönjük azt is, amikor te újra és újra mindenféle zavaros gondolatunkból, legyen az egészen más természetű, mint amiről most szó van, legyen az bűn, te mindig lelkeddel utánunk jössz, és mert te vagy a jó pásztor, visszavezesz bennünket önmagadhoz. Ott hagyod a 99 másikat, hogy értünk, gyere. Hogy sokszor tapasztalhattuk ezt már. Kérünk téged, hogy a most idehozott gondolatokat, amelyek bennünk vannak, egyen-egyenként a mások, amelyek sokfele jártak és járnak, kérünk téged, te vezesd vissza önmagadhoz. Hadd álljuk körül a te igédet, hadd hajoljunk meg előtte, hadd értsük meg annak mondani valóját, és hadd fogadjuk a mi szívünkbe, hogy ott kifejtse a maga munkáját, hogy ott lehessen majd belőle gyümölcstermés neked. Így kérünk, hogy hallgass meg minket, légy itt közöttünk, szólj igéden keresztül. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét Pál apostol Korintusbeliekhez írott második leveléből olvasom, a 16. rész 13. versétől a 19. versig. Így szól ezen a helyen Isten igéje. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Intellek pedig titeket, atyámfiai, hiszen tudjátok, hogy Stefanásnak háza népe, Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat. Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és a mindenkinek, aki velük szolgál és fárad. Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunatus és Achaicus eljövetelének, mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték. Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket. Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei, köszöntenek titeket az Úrban, felette igen, Aquila és Priscilla, a házoknál lévő gyülekezettel egybe. Szeretett testvéreim, a tegnapi napom, amikor elkezdő diakóni napoknak a sorozata, a diakónia szónak és ennek a szolgálatnak a jelentésével foglalkoztunk, hogy eredetileg mi volt a Szentírásban kijelentve erről, hogy Isten miképpen állította be ezt a szolgálatot, mire vonatkozik és mire nem. Fontos, hogy a bibliai választ pontosan értsük, helyes értelemben legyünk, mert akkor lesz helyes a mi gyakorlatunk, hitbeli életgyakorlatunk is. A diakónia egészen szó szerint, elmondtuk ezt tegnap, nem más jelent, mint szolgálatot. Szolgálat. Diakónia egyenlő szolgálat görögül. Szolgálás, szolgálat. Szó szerint arra adatott, hogy a gyülekezet életének feltételei, biztosítottak legyenek, mégpedig minden ékesen és jórenddel menjen végbe. Tehát az élet feltételeit biztosítja a gyülekezetben a szenteknek. Ebbe tartoznak bele, mint szolgálati munkák, mint a szolgálatnak ágai, a hiányok felmérése, a szükségek felmérése, és az azokról való gondoskodás, a betöltés. Ebbe tartoznak bele a szegények gondozása, különös tekintettel is a Szentírásban kitér a Szentírás az özvegyasszonyoknak a dolgára. Ha ugye nézzük a diakónusoknak a szolgálatvállítását, akkor pont az a probléma, hogy az özvegyasszonyok a görög nyelvű diaszpora zsidóságból származó özvegyasszonyok nem ugyanolyan elbírálásban részesülnek, amikor a bajukkal megkeresik a gyülekezetet, mint a júdeai zsidó származású keresztjének. Mind a két csoport zsidó származású volt, csak a júdabeli, jeruzsálembeli keresztjének, zsidó keresztjének lenézték a görög nyelvű diaszpora zsidóság keresztjéneit. Ez az egész válság helyzetnek a kiinduló pontja. Ezért keresik meg az apostolokat, nem is ők maguk az asszonyok, hanem szólnak férfiaknak, és férfiak keresik meg az apostolokat, hogy ezt a helyzetet orvosolni kéne. Erre az apostolok szolgálókat állítanak be, ami azt jelenti, hogy a diakónia nem más, mint szolgálat, egészen leegyszerűsítve, lecsupasítva szolgálat, a gyülekezet életének a feltételeit hivatott megteremteni, és a gyülekezetben a hiányokat hivatott betölteni. Határa, ezek szerint, az ige szerint, ha hihetünk az igének, hát ha szabad így fogalmazni, egy kicsit így tréfásan, ha hihetünk az igének, akkor a diakónia határa ott van, ahol a gyülekezetnek a határa van. Lényege a szenteknek való szolgálat. Folytatva a tegnapi napot, először nézzük az első diakónusoknak a személyét, akik szolgálatra beállítatnak. Ugye a mai napon azzal fogunk foglalkozni, hogy ki a szolgálónak a személye, és erre fogunk néhány példát találni az Új Szövetségben. Nem ők jelentkeznek, hanem őket kiválasztják, méghozzá bizonyos szempontok alatt. Az apostolok azt a tanácsot adják a gyülekezetnek, hogy válasszatok olyan férfiakat, akik jó bizonysággal rendelkeznek, akik Szentlélekkel teljesek, és akik bölcsek. Ez a három dolog van, ami kritérium a választás nézve. Csendesen megjegyzem, hogy nézzétek meg, hogy az akkori gyülekezetben milyen elképesztő, ahogyan a Szentlélek bölcsességet ad a gyülekezetnek a választás pillanatában. Mi volt a probléma? Lenézettek a görög zsidók. És hogy választ a gyülekezet? Mind kivétel nélkül görög zsidó. Nézzétek meg! Az összes, mind a hét diakónus olyan embereket választanak meg, akik nem csak, hogy Szentlélekkel teljesek, nem csak, hogy jó bizonyságok, nem csak, hogy bölcsek, hanem görögök közül származnak, hogy kioltsák mindenféle ütközés jövőbeni lehetőségét előre. De azért ez a három szempont hallatlanul fontos ám. Olyannyira, hogy bizonyos mértékig majd magyaráznunk kell azt is, a hét diakonus esetében, hogy miért történik ilyen, hogy úgy mondjam, elképesztően nagy szintű, magas szintű beállítatás erre a szolgálatra, és itt kell egy kérdőjel tennünk, hogy a diakónia mennyire fontos, és hol vannak a határai. Azt mondja, jó bizonysággal rendelkezzenek. Mit jelent ez? Jó hírűek legyenek. Gyülekezet tudja, ismerje őket, jó hírük legyen, messziről ismerjék őket, mint akiknek jó hírük van. Szentlélekkel teljesek, lelki emberekre van szükség. Nem kis dolgokról van itt szó. Tudjátok, a szegény ember mindig nyomorult. Szégyelli szegénységét legtöbbször a szegény ember. Ha valaki volt már ilyen helyzetben, akkor tudja, milyen érzés. Lelki ember kell ám hozzá, aki az ő nehézségét, nyomorúságát, hiányát, ha kell pénzbeni adománya, kipótolja, szeretettel, szelítséggel. Asztalközi szolgálat, megint lelki dolog. Hogy végezzük el azokat a szolgálatokat, amelyek szükségesek a közösségi élet megéléséhez? Lelki dolog ám, ott is lelki dolog volt. Szentlélekkel teljesek. És a harmadik pedig, hogy bölcsek legyenek, azaz gyakorlatiasok legyenek. Ez azt jelenti ebben az összefüggésben itt, hogy legyen bölcsességük, hogy hogy kell ezt csinálni. Különböző dolgokra vannak embereknek bölcs gondolataik, látásaik. Itt arra volt szükség, hogy erre legyen bölcsességük, gyakorlatiasak legyenek. Azonban látnunk kell, ahogy előbb is említettem, hogy szolgálatra állítások, és ezt tegnap is mondtam, sokkal nagyobb szintre van emelve, mint azt a dolog talán a mi eszünk szerint megkívánná. Gondoljátok csak bele. Tulajdonképpen az ősgyülekezet egy teljesen speciális gyülekezet, és ezt mindig egy felkeltő élet mellé kell tegyünk, hogy vigyázzunk, és úgy gondolkodjunk, és úgy értsük, ahogy Isten azt ott elmeséli azokat a történeteket, hogy mit szabad átvenni, és mit nem. Tehát egy speciális gyülekezet, egy különleges gyülekezet az ős gyülekezet. És látnunk kell, hogy nincs ilyen, hogy presbitérium az ős gyülekezetbe, hanem van a, hát akkor 11, de hát oda választották Mátyást, amit végül valahol Isten nem szentesít, hanem majd Pál lesz a 12. Vannak az apostolok, és van a gyülekezetnek a népe. Az apostolok hallatlan tekintélyen rendelkeztek. Egyébként ezt végig lehet látni az egész újszövetség keletkezésének a történetében, és a gyülekezetek megszületésének a történetében, hogy végig látható, hogy az apostoli tekintély az ókori gyülekezetekben hatalmas tekintély volt. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem olyan szintre, de majdnem hasonló dolog történik, hogy olyan hatalmas szintre emelik fel ezt a 7 ember, úgynevezett kézrátételes áldással állítják be őket, latin szóval mondva, ordinálják. Beállítják őket ebbe a szolgálatba. És itt van egy nagyon fontos dolog, hogy az ordinációjuk kettős. Azt kell elmondani, különlegesek. Tisztük legalább annyira a feladatra, arra a szolgálatra, amire kiválasztottak vonatkozik, mint arra, hogy hirdessék az evangéliumot. Kettős ordináció történik, és épp ez az evangélium hirdetése, hogy tettel a gyülekezet a szentek élete felé, és hirdetni kifele az evangélium, ez a kettős dolog igényli meg azt, hogy valami hatalmasabb szolgálatra való beállítás történik, ordináció a kézre, a tétellel állítják be a szolgálatra. Ez egy nagy dolog volt. Ezért mondja Pál máshol, ne siessd el Timóteus a kézrátételt. És pont a gyülekezet, a presbiterek, a szolgatársaknak a körében beszél erről Timóteus, hogy vigyázz, ne siessd el a kézrátételt. Az ordináció, az ószövetség rendje szerint is. Ezzel fogva igaz az az ő életükre nézve, hogy van egy vokáció interna, azaz belső elhívás az életükbe, érzékelik azt, hogy engem valamire az Isten kiválasztott, mozgatja az ő lelke a gondolatokat az én szívemben, mondanom kell, érzékelik ez a különleges belső elhivatottságot, mint ahogy Jeremiás is érzékelte, hogy a te igéd csontjénba rekesztett tűz, és van mellette vokáció externa, azaz külső elhívás, amikor ezt az elhivatottságot a másik emberben valakik, tudnélik a gyülekezet, észreveszi. És azt mondja, hogy ők azok. Ők azok, akik ilyen szolgálatba be kell állítani. Mert ők azok, akik szentlélekkel teljesek, bölcsek, jó hírűek. Persze a jó hír kialakult. Persze a jó hír nem úgy történt, hogy István betoppant, és egyből jó híre lett. Hanem úgy történt, hogy részt vett a gyülekezetnek az életében, ahol tudott, belefolyt a dolgokba, segített, bizonyságot tett az ő hitéről, szóval, cselekedettel. És jó híre lett Istvánnak. Egy idő után. Így a szolgálat tulajdonképpen a számukra a feltételek biztosítása olyannyira, hogy ez rendkívül eredményes, erre következtethetünk, ennek a szakasznak a záró mondataiból, hiszen ezt olvassuk, a gyülekezet él és gyarapszik, és nem keresem ki, mert hosszú időbe telne, de a lényege ez a dolognak, hogy vita nincs többé, és a gyülekezet egyre inkább él és gyarapszik. Nem ír többé a szolgálatukról többet a Szentírás. Nem ír többet, nem részletezi. Hogyan, miképp szervezték meg az asztalnál a szolgálatot, az ágápét. Miképpen folytak le a szeretett vendégségek. Hogyan gyűjtöttek a szegények részére, és hogyan adták át azt nekik. Nem ír róla a Szentírás. És itt jönhetnek az ellenérvek, hogy a diakónia határai nincsenek a gyülekezetnél lezárva, le vannak zárva, és az lehetne az ellenérv, hogy előhoznánk azt, hogy igen ám, de van közöttük kettő, István és Fülöp. Na ezek aztán nem maradnak a gyülekezeten belül, hanem mennek és hirdetik az igét. Így van. István elmegy, elmegy a szabadosoknak a házába, elmegy a zsinagógába, ahol a szintén diaszpora zsidóságnak a képviselői gyűlnek össze, ez az ő zsinagógájuk volt, és ott tanít. Aztán perbe fogják. Tudjuk a végeredményét a dolognak. És ismerjük Fülöpről, két történetet is lejegyez a Szentírás. Az egyik történet, amikor Samáriába megy, ott prédikál, megtérnek a samáriaiak, megkeresztelkednek, de nem nyerik a Szent Lelket. Ezért Péter és János lejönnek Jeruzsálemből Samáriába, és amikor rájuk veték az ő kezéiket, a Szentlélek kitöltetik a Samária beliekre is. És láthatjuk még Fülöpöt még egyszer, amikor a Szerecsen királynő, a Kandakénak a komornyikja megy az úton a díszes kocsijával, olvas Ézsaiást, és Fülöp az, aki föllép mellé, és megkérdez, hogy érted is-e azt, amit olvasol, és elkezdi megmagyarázni, és megtér az az ember. És még egyszer megjelenik, nem is kettő, hanem három, csak egy pillanatra látjuk őt, amikor Pált vendégül látja a Cézáreában. Fülöpöt, mint aki a diakónus, és nem mint aki az apostol, hanem a diakónus Fülöpöt ezeken a helyeken találhatjuk meg a Szentírásban. Itt van róluk szó. István mártír lesz, a gyülekezet üldöztetik, és itt jön be a specialitás az ős gyülekezetnek. Egyrészt teljesen más, minden utána alakul a gyülekezetek, másrészt egészen korán tulajdonképpen Istvánnak a vértanú halálával megkezdedik a gyülekezetnek a szétszórása. Isten valami rettenetes üldöztetést enged meg ennek a gyülekezetnek az életébe. Okkal. Mert Isten úgy dönt, hogy menni kell úgy, ahogy én megparancsoltam nektek először. Júdába, aztán tessék menni Samáriába, aztán az egész világra. Tessék menni. És szétszórja őket. Éppen ezért tulajdonképpen az a dolog, amiről mi beszéltünk tegnap, meg beszélünk ma is, az ott le lett zárva teljes mértékben, hogy igen, jól, eredményesen vitákat kioltó és gyülekezeti életet fenntartó, azt megoldó feltételeit megteremtő módon folyik ez a szolgálat, mert a gyülekezet növekedik. És amikor már Istvánt, mint prédikátort látjuk, meg Fülöpöt, akkor nem diakónusi minőségükben látjuk, hanem pontosan arra kell visszagondolnunk, amit mondtam, hogy kettős ordinációjuk van, evangelizációra is felhatalmaztatnak, és pont ezt a részét látjuk működni. És nem is olvashatjuk úgy ezeken a részeken, hogy és Fülöp diakónus lement Samáriába és prédikált. Nem, csak Fülöp. Nem jegyzik oda a tisztét, pedig volt, nem is kicsi. Istvánnál sem olvasuk. És István diakónus délután 3 óra tájba elment a szabadosok házába. Nem, mert nem diakónusi minőségébe ment oda, nem szolgálói minőségbe. A szolgálat, a diakónia megmarad az egyház keretei között. Van itt néhány drága, kedves, te jó lesz, ha majd találkozunk velük a mennyben. Reméljük, hogy oda kerülünk, mi is ebben a hitben járunk és vagyunk itt. Ókori testvérünk, aki szolgálatra odaadta magát. Az egyik ilyen Stefanás. Azt mondja az ige róla, hogy Stefanás háza népe, akhája zsengéje. Mi is az a zsenge? Régi magyar szó. Ugye azt szoktuk mondani, amikor ilyen nagyon-nagyon friss zöldséget vagy gyümölcsöt veszünk a piacon, és hazaviszük, és olyan zsenge, olyan ifjú, olyan életerős, és mégis nem öreg, meg nem erős, meg nem száradt már meg, hanem olyan zsenge. Egyszer emlékszem, hogy még ezt gyáron hallottam a püspök úrtól, hogy mondott egy példát erre, hogy mi a zsenge. Egy kínai meséből tanulta meg, így szól ez a kínai mese. Este a kínai gazdag úr alkonyatkor kiment a kertjébe, és szétnézett a citromligetei közepette. És minden sötétzöld volt, és az ég alkonyodott. És másnap este is kiment ez a kínai nagyúr, és szétnézett az ő citromligeteibe. Minden sötétzöld volt, és az ég alkonyodott, de egyetlen egy citrom beérett. És csak úgy sárgán, mint egy csillag, világított a sötétségbe. Na ez a zsenge. Az első gyümölcs, ami beérik. az első, a legelső. Így, hogy kell ezt értenünk, Akhája zsengéje, Stefanás háza népe, akik Akhájába, vagyis Görögországba szinte elsőként tértek meg, lettek az úré, akik elsőként születtek újonnan Görögországban. És ezekről mondja el, ezekről az emberekről, illetve az ő házanépéről, ennek a férfinak, Stefanásnak a házanépéről beszél még egy helyen, az 1 Korintus 1.18-ban Pál apostol elmondja, hogy Krispuszt és még valakit megkeresztelt, és még Stefanás házanépét, rajtuk kívül nem tudok mást, akit én kereszteltem volna meg. Tehát Pállal egészen szoros kapcsolatban van ez a Stefanás. Itt ez az ember, aki a háza népével egyetemben teljes hálás szívvel van az Úr Jézus iránt. Nem csak az jellemzi, hogy hitt az Úr Jézusban és üdvözült, és mekkora öröm ez, hanem ennek az embernek az élete valahogy tovább haladt valami egészen más felé, amit Jakab apostol, hogy úgy mondjam, segít nekünk kitapintani. Hogy a hit nem csak egy belső dolog, nem csak egy magánügy, ami otthon is nagyszerű, üdvözültem, hanem a hitnek vannak cselekedetei is, és ezt ők az életükkel nagyon erőteljesen bemutatják. A hálás szívük nem egy érzelmi beállítottság és töltés, hanem a hálás szívük cselekedet. Cselekedet az Úrnak. Szenteknek való szolgálatra odaadták magukat. Ezt írja a Szentírás. Tudjátok, itt valahol ugyanarról van szó, mint az apostolok cselekedeteiben, csak már nem a gyülekezeti választás eredményeképpen, nem úgy, mint akik főállásban, mint akik magas ordinációban, beállítatásban részesültek, hanem úgy, mint akik a mindennapi életük mellett vállalnak szolgálatot a szentekért. Egy egész más világ ez már. Ők, akik a zsengék, az elsők hálából a szentek szolgálatára adják magukat, betöltve, amit Jézus mond, aki első akar lenni, legyen az utolsó. Aki nagy akar lenni, mindenkinek a szolgája, akár a zsengéje, az elsők, és lesznek az utolsó, pusztán szeretetből. Valamit tenni akarnak érte, és ezt a világ legtermészetesebb módján teszik. Nem történt az ő életükben ilyen, hogy beállították, és azt mondják, hogy ti vagytok azok, akik. És most ezt mindenki jegyezze meg egyszer s mindenkor, és úgy nézel rájuk. Nem történt ilyen. Hanem csak úgy elkezdték. Aztán utána folytatták. Aztán utána hűségesen kitartottak bennük. Miben? A szenteknek való szolgálatban. Az ő társaik, másik két nagyon-nagyon-nagyon fajsúlyos és hangsúlyos személy, Akvila és Priscilla. Ezek a zsidó emberek, akik keresztényekké lesznek Rómában, nézzétek meg, akárhová mennek, veti őket a sors. Először úgy találkoznak Pállal, mint akiket Claudius, mint zsidókat kiüldözött Rómából, üldözötteként találkoznak Pál apostollal, aztán Korintusba élnek. Később épp ebben a levélben, ugye azt olvastuk a végén, ekkor már Ázsiában élnek, ami a mai Törökország területét, Kis-Ázsiát jelenti. Akárhová mennek, az ő házuknál mindig gyülekezet van. Nem azt olvassuk róla, hogy hatalmas prédikátorok lennének. Nem azt olvassuk róla, hogy prófétai lélekkel új kijelentést hoznak, mint ahogy hoztak ebben a korban. Apostolok, próféták mondtak kijelentéseket az Úrtól. Nem csak valahogy mindig olyan csendesen, mindig olyan végtelen kedvességgel, úgy szolgálnak. Úgy mindent biztosítanak az életért, ha kell a házukat. Ha kell, befogadják Pál apostolt, aki sátorkészítő volt, de nyilván nem hordott minden dolgát magával, miközben ment hirdetni az Isten igéjét. Ezért nem csak úgy fogadják be őt, mint aki legyen nálunk, hanem hogy úgy mondjam, úgy, ahogy Pál akar élni, hogy a gyülekezetnek az adományaiból éljen, pedig joga van rá, mint apostolnak, hadd dolgozzon velük, mert ő is sátorkészítő. Így is befogadják. Segítik. Akárhová megy Pál, mindig segíti ez az Akvila és Priscilla. Különös egy házaspár ez. Házuknál Isten tisztelet van mindig. Mindig megteremtik a lehetőségét. hogy a gyülekezet éljen. Aztán Isten szentjei náluk mindig otthonra találnak. Jöjjön bár Timóteus, jöjjön bár bármilyen új szövetség értelemben lévő proféta, tanító, aki a gyülekezet embere náluk mindig otthonra talál. És közben mély hitű hívők nem úgy a felszínen úszkálnak a hit dolgaiba, hanem mély értelemben. Annyira, hogy jön a fiatal, nagy igehirdető, Apollós. És közel hívják, miután meghallgatták az igehirdetést, és mélyebb dolgokra megtanítja Zakvil és Priscilla. Mert a hitük bejáratott mély. Nincsenek kinevezve, és mégis valószínűleg az egyháztörténészek szerint ott állnak a római gyülekezet születésében és mögött, és annak fejlődésében. Ugye a római katolikus testvéreink úgy gondolják, hogy Péter alapította Rómát, és emellett nagyon erősen kitartanak. Ez a Szentírásból teljes mértékben és az egyháztörténetből is igazolhatatlan állítás. Valóban Péter is járt Rómában, Pál is járt Rómában, de a római gyülekezetet tulajdonképpen az ilyen Aquila és Priscilla szerint fajtájú pici emberek, hívő emberek szívből, szívbe való prédikációval alakították és alapították meg, és így született meg a később, és már Pál életében is nagy hírű római gyülekezet. Aquila és Priscilla, akik egyszerre vannak misszióban, de egyszerre végzik azt a szolgálatot a szentekért, hogy a feltételek legyenek, az életük, az élet mehessen, csendesen, hátul, nem hirdetve magukat, végzik a szolgálatot, hogy a gyülekezet éljen. Nincs ordináció, de van szenteknek való szolgálat. Csodálatos dolog ez, és egy pillanatra most újra elkezdek visszatérni egy kicsit Stefanásra, akiről azt olvassuk, hogy háza népével együtt odaadták magukat, és gondoljunk egy kicsit bele. A gyülekezetnek, a szenteknek való szolgálatra, e soha meg nem szűnő munkára odaadták magukat. Az, hogy van egy nagy hatalmas úr, akivel kapcsolatban én úgy vagyok, hogy társadalomban, mindenben, pénzben, erőben, hatalomban, mindenben fölöttem áll, hát persze, hogy könnyen az ember, hát hogy úgy mondjam idézőjében, tudja, hol a helye. Na de most gondoljátok meg azért ennek a szolgálatnak a nehézségét, amikor a másik, aki ott van a gyülekezetben, szintén testvér, és én mosom az ő lábait, mert erről szól a szenteknek való szolgálat. Mosom az ő lábait, nem fizikailag, hol azzal kell mossam, hogy hordozom, hol azzal, hogy segítem, és ha ebbe a szolgálatba állok, akkor azzal kell előjárnom, hogy én ismerem, nekem ismernem kell az ő szükségeit. Hűséget, folyamatosságot igényel, és ők ezt felvállalták. Tettekkel bizonyítják hitüket. Kikért? A szentekért. De kik ezek a szentek? Tegyük fel, mert ez egy jó kérdés. Szentek, akik Krisztusban vannak, és akiknek szükségük van. Szentek, elsőrendben is az apostolok, a küldöttek, szent tanítók, Pál, Timóteus, Apollós. Elsőrendben így látjuk, hogy segítik őket mindig a munkájukban, hogy végezhessék a szolgálatukat. Szentek tehát azok, akiket Isten az igehirdetésnek a szolgálatába, bármilyen szolgálatba beállított. Kik a szentek még? Másodszorban még fontosabbat mondok. Hitünknek cselédei. Ők a szentek. A kicsinyek, az elesettek, a gyülekezetnek a nyomorultjai, erőtlenjei, betegei. Ők a szentek. Kik még a szentek? A szentek együtt a szent közösség, a gyülekezet közössége, és hogy az legyen, hogy az élete menjen, ők minden szükségest előteremtenek. Ők a szentek. Azt mondja, az ilyeneket megbecsüljétek, és az ilyeneknek engedelmeskedjetek. Nézzétek meg, hogy mit mond a végén Pál. Azt mondja, hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, aki velük szolgál és fárad. Örvendezek pedig, hogy a Stefanás, Fortunátus és Achaikus eljövetelének, mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték. a bennetek való fogyatkozást. Ha ők nincsenek, ha ilyen emberek nem adatnak Istentől, a Szentlélektől, akkor fogyatkozás van. Fogyatkozás van a szegények, a nincstelenek, a kicsik, hitünk cselédei közepette. Fogyatkozás van a szolgálók közepette. Fogyatkozás van az egész gyülekezetnek közepette is. A teljes közösség közepette is. Ezért mondja Pál, hogy örvendezek az ő eljövetelüknek, mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték. Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is, megbecsüljétek azért az ilyeneket. Mondja Pál a korintusi gyülekezetnek. Csodálatosak ezek az emberek, akik ahhoz képest, hogy elsők voltak, mind a kettőre tudom mondani, akit most így név szerint kiemeltünk, Stefanásra és házanépére, és Akvilára és Priscillára is, mint házaspárra, mert milyen elsők voltak, csak máshol, másképpen. És hátráltak, és hát, hogy úgy mondjam, a munka mögé, a szolgálat mögé szép csendesen elbújtak. Miért? Kiért? Isten akaratáért, és kikért? A szentekért. Hogy a gyülekezetnek ez az önfenntartó, ez az életet folytonosan megelégítő, hiányokat betöltő, szükségeket kiküszöbölő folyamatos szolgálata meglegyen, hogy a gyülekezetnek ez a különleges, önfenntartó képessége éljen és valóság legyen, ezt a szolgálatot vállalták ők. Teljes szívvel, egész életüket oda adták rá. Mindig egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet ide eljutni. Hát először is úgy, ahogyan mondtam Istvánról, hogy István sem első pillanattól fogva lett jó hírű. Hogy belépett, én mondja, megjöttem, én vagyok az István. Nem így kezdődött. Belenőtt, belállt a folyamatokba, részt vett a dolgokba, és aztán utána egyre inkább jobb hírre tett szert, mert más volt, ahogyan több volt, ahogyan ő vett részt a dolgokba. Aztán jön egy pillanat, amikor az ember érez egy elképesztő belső késztetést Isten lelkétől, amire válaszolni kell ott belül. És akkor jön majd a válasz, hogy egyre többet teszek, és jön egy válasznak csúcspontja, ami egy életre szól, amit egyszer ez a Stefanás is kimondott, hogy odaadtam magamat a szentek szolgálatára. Akkor nincs probléma, hogy ez a munka sokszor koszos, ez a munka sokszor nehéz, és a munkaidon túl is még jövök és csinálom, nincs probléma. Miért? Mert már egyszer odaadtam magamat, és nem veszem vissza. Rászántam, odaszántam, odaadtam, és most már ebbe élek. Van ebbe a szolgálatba való lehetőség bekapcsolódni. Isten rendje szerint. Jó hírű leszek, bekapcsolódom, egyre inkább benne vagyok, észreveszik mások, és közben eljön az én döntésemnek, vonzatásamnak csúcspontja, amikor odaadom magam Jézusnak, de úgy, hogy a szenteknek való szolgálatban. Ez az a diakónia, amiről a Szentírás beszél. Vannak más fontos területek, tegnap érintettük, majd még lesz szó ezen a héten erről is. Sok minden van külső szolgálat, amit a diakónia körében vonunk be, valójában nem oda tartozik, hanem a missziónak a körébe. Erről majd a további napokra. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel köszönjük meg, ahogy nézhetjük ezeknek az előttünk járt hívő embereknek az életét. Akiket te arra méltattál, hogy mint példákat állítottad elénk, olyan életet éltek, amelyek minta és példaszerűek. Köszönjük, hogy megörökítetted számunkra az igédben, és köszönjük, hogy azért adtad ezeket a példákat nekünk az igében, a Szentírásban, hogy nézhessük, épülhessünk belőle, és lehessünk a magunk korában, a magunk idejében mi is legalább olyan jó szolgáid, mint ahogyan ők voltak. Hogy nyerjünk jó bizonyságot, hogy ha erre hívtál el, akkor végezzük csendesen hátul a mi szolgálatunkat, és mégis olyan nagy hatással, hatásfokkal, mert ha ez nincs, akkor sok minden dugába dől a gyülekezet életében. Köszönjük ezt a csodálatos szolgálatot, aminek a neve is azt jelenti, hogy szolgálás, szolgálat. Kérünk téged, hogy add, hogy a te szemeiddel nézve tudjunk, ha kell ez irányba elindulni, elkezdeni dolgozni, ha kell átgondolni, átalakítani a gondolkodásmentünket és gyakorlatunkat, hogy mindennek megfeleljünk, úgy, ahogy te akarod, az ige mérlegén. Így kérünk téged, hogy áld meg a további napjainkat, te add, hogy az ige szóljon, beszéljen velünk, és kérünk téged, hogy te áld meg, te tedd gyümölcsözővé az ige magvakat a mi szívünkbe. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg minket. Amen. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Amen. Áldás békesség, viszontlátásra holnap este.